Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Szalai András, metodista teológust, aki az Apologia Kutatóközpont igazgatója. Hadd kérdezzem meg a te életutadat. Hogy lettél te valláskutató?
Én a második gimiben kezdtem el buddhizmussal foglalkozni, és aztán 24 éves korom még buzgó buddhista is voltam, Kőrsi Csoma Sándor Buddhológia Intézetbe jártam annak idején, én a Mahájána és a Zen buddhista irányzatra szakosodtam, ezt csináltam, ezt gyakoroltam. Tehát 8 évig én Zen buddhista voltam, és szerzetes életre készültem, hogy megvilágosodjak, és kikerüljek a karma és a lélekvándorlás pokoli forgatagából. Tehát meg volt az életcélom, ha úgy tetszik.
Azért nem kevés időt töltöttél el ott. Mi volt számodra a pozitív ebben?
Miért? Buddhizmusban? Mi vonzott? Én mindig is a valóságot kerestem. Uh-huh. Tehát mi a realitás? És itt azt láttam, hogy ezzel foglalkoznak. Meditációs technikák vannak, amik valahol mind a realitást, a valóságot kutatják. Istennel még nem találkoztam, tehát én nem voltam ilyen Isten tagadó, csak hogy hát ha van is, még nem találkoztam vele, ezért nem foglalkoztam vele.
Tehát akkor a buddhizmusban nincsen egy olyan istenkép, aki teremtő, egy központi
nem,
szellem?
Hiányzik, igen. Tehát Isten nincs, de van az embernek a saját tudata, és akkor saját magán elkezdhet dolgozni, ugye meg a meditáció közbeni, hát lenyugodott tudatállapot, stb. Tehát nem véletlenül vonzó ez sokaknak, sportolóknak, művészeknek. De azért alapvetően azt láttam, hogy valami hiányzik. Tehát, hogy buddha elitista, tehát ha elég jó a karmám, akkor lehetek egyáltalán buddhista, és hogy mégis értsem ezeket a szövegeket, buddha prédikációit, és a meditációs technikákat át tudjam ültetni a gyakorlatba. Tehát ez, ott van az embernek a spirituális, ez az karmikus szintje, amivel teljesen toleránsak, mert mindenkinek megvan a maga szintje, tehát senkivel nem lehet különösebben mit csinálni, annyit tud az egészből befogadni, amennyit be tud fogadni. Tehát ezért ilyen toleránsak, mert nincs olyan tétje a dolognak, mint nálunk a kereszténységben, meg más az embernek a lelki útja a buddhizmusban, mint a kereszténységben. Tehát mondom, nagyon szimpatikusnak tűnik elsőre, meg nem ez az egész, és értékes, kedves emberekkel találkoztam ott. Tehát mondom, semmi gondom nem volt a buddhistákkal. Az más kérdés az, hogy mi a buddhizmusnak a célja, a végcélja, azt azért úgy már keresztényként fogtam fel. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy ha megvilágosodsz és meghalsz, végre vége. Tehát egyszer is mindenkorra lehet meghalni, és ez jó hír ott, ahol a lélekvándorlás forgatagában gondolkodnak a szamszára, ez a végtelen, és ráadásul nem is a buddhizmus szerint nem is valóságos, egy ilyen illuzórikus végtelen körforgatag. És ebből kiszakadni ez a cél. Tehát nem az örök élet Istennel, hanem az örök halál, ha úgy tetszik. Tehát ezt is csak utólag tudtam megfogalmazni, hogy igazából itt erről van szó. Tehát mondjam, nekem van egy ilyen hátterem, és adással, amikor megtértem, utána egy-két nappal egy szélsőséges, ultrakarizmatikus közösségbe kerültem, ott is egy fél évet húztam le, nagyon megviselte a családomat, engem is, egy nyugat buddhista gyerek belecsöppen egy ilyen nagyon intenzív, 4000-es fordulatszámú.
Behívott valaki, egy barátod?
Igen. Tehát ez a barátom, aki bizonyságot tett nekem, annak ellenére sikerült megtérnem, hogy ő megevangelizált, tehát tényleg egy Istennel egy ilyen megszólítottságot éltem át, annak ellenére, hogy ő ott nekem nyomatta az evangéliumot, és a genezistől a jelenésekig próbált elmondani a lényeget, ugye friss hívőként nem sikerült neki, tehát ennek ellenére azért Isten megszólított, és úgy, hogy egyszer csak úgy kapitulálnom kellett, ha úgy tetszik. Tehát, hogy egyszer csak megkérdezte, ez a hang megszólalt bennem, olyan András, miket gondoltál, miket mondtál, miket tettél 24 éven át?
Tehát meghallottad Isten hangját.
Igen, egy megszólítottság volt, ami nekem ilyen teljesen sokkoló volt, ugye, Isten ez egy fogalom volt számomra, vagy egy tudatállapot, ami az én lehetőségem, ugye megvalósíthatom, és nem vagy valaki, aki rajtam kívül áll, és számon kéri az életemet. Tehát ezért mondom, hogy nekem egyik napról a másikra történt ez az, hogy egy világkép összeomlott, kiderült, hogy a világ több, egy Istennel több a valóság, mint amit én meditatív úton meg tudok a valóságból ismerni. De utána pár nappal egy ilyen szélsőséges karizmatikus közösségbe kerültem. Onnan is aztán így, ahogy olvastam a Szentírást, láttam, hogy egy dolog, amit hallok prédikálni, és más dolog, amit olvasok. Ugye? Tehát, hogy ilyen jóléti evangélium volt, Isten azt akarja az ő gyereke, ugye a király kedvenc csemeté, ugye mindig legszebb ruhába, legjobb autóba, egészség. Meg áldás, egészség, gyógyulás. És akkor olvasom Jakab levelébe, hogy a szegény sorsú testvér de csak egyenaz, hogy Krisztusban gazdag, a gazdag pedig megalázott voltával. Tehát így ilyen apránként jöttek ezek a felismerések, hogy itt valami nem stimmel, és akkor kezdtem el keresni. Tehát láttam, hogy nem csak más világvallások vannak, hanem a kereszténységnek is vannak olyan változatai, amelyek hát mondjuk nem egészségesek. Egészen a teljesen nem igazig. Tehát innen van ez nekem kezdettől fogva, az, hogy szeretném látni, mi a valóság, szeretnék tisztán látni, ha itt eredeti szöveg van ébergörög, akkor meg kell tanulni, akkor szeretnék teológiára menni, akkor tanulni kell, olvasni kell, minél többet. Innen van nekem ez az egész indítás, én magam átmentem ilyen megrázkódtatásokon, ha lehet így mondani. És aztán ezért van az, hogy miután elkezdtem olvasgatni nem keresztény vallásokról, keresztény hátterű ilyen eretnek, vagy szélsőséges közösségekről. Tehát ahol a tanítás is már semmi köze a kereszténységhez, hogy a tanításban még ott vannak a keresztény alapelemek, de a mentalitás nagyon szélsőséges. Tehát ezekről elkezdtem olvasni, ezekről könyveket gyűjteni, egy egész könyvtárat felépíteni így lassan. Ezért ezekről mindig többet tudtam, mint az átlag keresztény, azt kell mondjam, az átlag teológus vagy lelkész. Valahogy aztán jött az internet, és így elkezdtek emberek jönni, megtalálni.
És kapcsolatba kerültél jó néhány valláskutató központtal a világban.
Igen. Épp azért, mert Magyarországon nem volt semmi ilyesmi. Hozzájutottál
nagy forrásanyagokhoz.
Semmi ilyesmi nem volt Magyarországon, ezért elkezdtem az internet segítségével így feltérképezni, tehát Ausztráliától az Kaliforniáig. És aztán találni egy olyan szervezetre, egy olyan szorgáló szervezetre, amelyik ezt a munkát segíti, friss információkkal, nemzetközi vallástudományi és teológiai kutatást ötözve. Tehát itt tavaly Magyarországon volt a nemzetközi hálózatunknak a konferenciája, és akkor az orosz, luteránus, ortodox, ukrajnai golgotás, ugandai református, brazil baptista, amerikai presbiteriánus, pünkösdi, meg mindenféle, én ugye metodistaként, tehát mindenféle háttérből, főleg protestánsok, de ortodoxokkal is együtt dolgozunk. Tehát egy felekezetközi, nemzetközi csapatról van szó. Minden országban mások a problémák, mások a kihívások. Tehát mindenhol ott vannak ugye a nemzetközi, most maradjunk ennél szónai szekták, tehát ezek a jehovatani mormonok, tehát az egész világon mindenhol találkozni velük, most teológiai értelemben vett szektákról, vagy eretnekségekről van szó, de ott vannak a helyi kultuszok, tehát az orosz messiások, a koreai messiások. Ugye? Az afrikai pásztorok, ugye, akik ilyen witch doktor, ilyen boszorkánymester funkciót töltenek be ottani ilyen ultrakarizmatikus közösségbe. Tehát lényeg az, hogy egy ilyen nemzetközi, felekezetközi, multikulturális hálózatnak a tagja a Magyarországi Apológia Kutatóközpont, és ezt óriásinak tartom, mert tényleg benne vagyunk egy ilyen véráramlásban, és látjuk a különbségeket, a hasonlóságokat, ahogy összejövünk, tanítjuk egymást, olyan csapatokról, akik megjelentek a többiek országában, tehát egy afrikai kultusz megjelenik Magyarországon, vagy egy orosz messiás, vagy egy koreai messiás, akkor ott van a kollega, és szólok neki.
És aztán eljutottál az iszlám kutatáshoz. És ezen én is csodálkoztam, ismerlek téged régóta, és gondoltam valami jó kis zaftos európai, magyarországi felekezetközi keresztény területről fog szólni a te doktori disszertációd, és egyszer csak hallom, hogy az iszlámmal kapcsolatos volt ez a munkád, aminek mi is a témája, címe, és mi érdekel téged ebben?
Az iszlámról sem volt túl sok anyag magyar nyelven. Tehát ez még olyan 7-8 évvel ezelőtt, ugye? És a vallástudomány szakon, a Csimo Róbert koránfordítónál szakdolgoztam, és akkor láttam, hogy erről a témáról nincs semmi, és azt láttam, hogy lehet minőségi kutatást végezni. És aztán így kerültem itt az evangélikus teológián vallástudományi témát vive, tehát az iszlámnak a kereszténységről alkotott képét kutattam, tehát mi az, amit találunk a Koránban, illetve a későbbi úgynevezett prófétai hagyományban, a kereszténységről, Jézusról, Istenről, Szentlélekről. Hogyan változik ezeknek a szövegeknek az értelmezése az elmúlt 1300 évben, és mit jelentett ez a muszlim civilizáció területén élő keresztények, zsidók számára. És ennek az egésznek miköze a mostani keresztény üldözésekhez itt a Közel-Keleten, és általában muszlim területeken. Ugye ma elsősorban muszlim területeken üldöznek keresztényeket. És hogy ennek mennyi köze van a Korán kereszténység képéhez, tehát hogy ez az direkt oka, vagy csak potenciálisan ott van a háttérben, tehát ez egy parázs, amire időnként olajat üntenek, ők is áldozottá válnak, mint mindenki más. Hát erre, tehát valahol ez a sejtés igazolódott a kutatásban, megjegyzem itt azért brit, kanadai, meg német konzulenseket is igénybe kellett venni az egyes területeknek a kutatásában, és tényleg ez volt, hogy igen, ott van az iszlám, egy olyan vallás, ami a 7. században jön létre, ugye Arábiában, amely a kereszténysége és a zsidósággal szemben definiálja magát, miközben elhelyezi magát a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás vonalban. Tehát új szövetség, aztán Ószövetség, és még előbbre visszamegy Ábrahámig, aki ugye nem volt se zsidó, se keresztény, tehát egy a kereszténység és a zsidó vallásnál tisztább eredeti bábrahámi egyisten hit az, ami az iszlám akar lenni. Ráadásul, hogy a Koránban ugye mindenféle passzust találunk, keresztények és zsidókkal szemben barátságos és ellenséges szövegeket is, akárcsak a prófétai hagyományban. Tehát őnekik már van képük rólunk, és így gondolják, hogy ez a kép, ez igaz, és elég is ennyit tudni. És amikor jön társadalmi feszültség, és hát az egész iszlám világban tényleg minden politikai, gazdasági, oktatási, minden szempontból válság zajlik, ezért természetes, hogy ilyenkor társadalmi feszültség idején ugye a kisebbségeken verik el a port, azon vezetik le a feszültséget. Ugye az iszlám világban a síták, tehát a kisebbségi muszlim irányzatok és a keresztények voltak. És ugye az amerikaiak is ugye keresztény államból jönnek, tehát akkor a keresztények ellen fordulnak.
Én
megtámogatják Izrael, tehát akkor az eddigi, akik itt vannak keresztények, ezek itt csak a gyarmatosítás óta vannak itt, és igazából az ellenségeink. Szóval valahol mindig a politika az, ami olajat önt egy olyan parázsra, ami azért a 7. század óta ott van. Kell valami társadalmi krízis ahhoz, hogy ebből aztán a keresztény üldözés legyen. Hát erre jutottam, és ezt látom, és az ellenpéldák is ott vannak. Tehát amikor muszlimok védenek keresztényeket, vagy keresztények muszlimokat.
A mi szentírásunkon belül is, itt elsősorban az Ószövetségre gondolok, hát nagyon harcias Istenről is olvasunk, és kőkemény feszültségeket élt meg Isten népe. Joggal mondja egy muszlim hívő, hogy a ti bibliátokban is ugyanúgy ott van az erőszak, és a szent háború gondolata, és az agresszió.
Hát az Ószövetséget, ha nézzük, én ezzel nem is csodálkozom. Egyszerűen azért, mert egy terület lett megígérve Ábrahámnak, amelynek már voltak lakosai. És aztán pedig ugye honfoglalnak a zsidók. Tehát természetes az Ószövetségi közegben, ahol Isten népe egy adott területen egy teokratikus államformát próbál megvalósítani, hogy próbálja védeni önmagát, és ott vannak ugye a vezetők, ha nem normális, nem hívő, rendes hívő emberek, akkor hülyeségeket csinálnak, hibákat követnek el, ami persze mindig emberek életébe kerül, és jutább, és jutalám. Az Ószövetségben egészen más látunk. Tehát Isten népe itt nemzetközivé válik, egy etnikai vallásból nemzetközivé válik, nincsen saját területe. Nagyon fontos különbség a kereszténység és az iszlám között, hogy a kereszténység egy már meglevő római civilizációban jött létre, mint vallás, ami bármely civilizációban, bármilyen kultúrában, ellenkultúraként önmaga tud maradni. Az iszlám viszont egy faluból nőtt ki egy egész birodalom, tehát eleve egy civilizáció, amelynek az egyik eleme a vallás, minden más számunkra külön tárgyalandó elem, a politika, a gazdaság, a jog, az örökösödés, a harci törvények, stb. Ez, ami nekünk úgy a civil élet, vagy nem a valláshoz kötődik, mert mi kereszténységben gondolkodunk, és ez egy vallás, az iszlámban ez a civilizáció része. És hogy a kereszténységnek mindig az volt a kísértése, hogy hatalomra kerüljön, és akkor mindig rosszul csinálják. Az iszlámnak meg az a problémája, amikor nincs hatalmon, amikor nem érvényesül, legalábbis ideális formájában azok számára, akik szeretnék ezt ilyen 7. századi ideális formájában látni, még a 21. századi Nyugat-Európában is. Az Új Szövetségben semmi ilyesmit nem találunk, amit az Ószövetségben egy terület lefoglalása, a fenntartása, stb. Miatt egy állam, egy teokratikus állam működésén belül, ami szükséges, az Ószövetségben nevetlenül semmi ilyesmi nincs, az, hogy szeretnünk kell az ellenségünket, az, hogy imádkoznunk kell azért, aki üldöz minket, meg jót kell vele tenni, meg ilyenek. Egész más, most eszembe jut a Lukács 6, a hegyi beszéd, hogy ugye az emberek válnak szét Jézuson. Az egyiknek tetszik, amit mond, a másiknak nem tetszik. És tulajdonképpen így is föl lehet fogni, talán érdemes egyszer így végigolvasni a Lukács 6-ban a hegyi beszéden, hogy Jézus a vallási konfrontációt kezeli, ahol mint ott tanít, hogy miért kell szeretni az ellenséget. Akik ő után akarnak jönni, és akiket Jézus miatt támadnak, azok nem kezelhetik akárhogy a konfliktus helyzetet. Tehát nekünk nagyon, nagyon komoly evangéliumi tanításunk van a konfliktus kezelésre. Ellenkulturális közegként indul az evangélium, és 300 évig legalább aként is működött.
Na hát pont idáig szerettem volna eljutni, hogy te mint hívő valláskutató hogyan látod a konstantini fordulatot, hiszen ott azért lényeges változások álltak be, hogy a kereszténységből egyszer csak politikai, gazdasági és katonai hatalom lett.
Így van. Hát ezt kétféleképpen lehet értelmezni. Maga a kor egyháza is kétféleképpen értelmezte. Nagyszerű, végre nem üldöznek minket. Ugye az eddig üldözött püspökök azok a római birodalom nemesei, nemes férfiúi lettek, meg adómetességet élveztek, aztán később, amikor álmegyház lett a kereszténység. Tehát egyesek örültek annak, hogy akkor lehet evangelizálni, végre béke van, nem esnek nekünk újra meg újra időnként. Mások viszont éppen azt kezdték észrevenni, hogy a kereszténység nem csak elfogadottá vált, hanem divatossá vált, hogy már megéri az egyházhoz tartozni. És ezért föllazul a fegyelem, nem véletlenül jöttek létre ebben az időszakban a szerzetesek, a remeték, akik a városi kereszténységben már nem tudták, úgy gondolták, hogy nem tudják megélni a tanítványságot, kivonulnak. Tehát én inkább ez utóbbi módon értékelem a konstantini fordulatot, hogy ez, ha már nem sikerült eltiporni az egyházat, elgáncsolni, akkor vállon veregették. Egyből kialakult a feszültség, a Krisztus követés, a tanítványság, a őszövetségi apostoli tanítás, az első patrisztikus századok tanítása és az egészen új élethelyzet között. És én úgy látom, hogy ezzel, hogy az egyház hatalomra kerül, aztán küzd a hatalomért, aztán itt Európában ugye a királyok fölé akarnak kerülni, pápák, kanosszaljárásra kényszerítjük, stb. De végül is a világi uralkodók győzték le az egyházat, és a végén árulták pénzért az egyházi funkciókat. Önnek, amiknek semmi közük nem volt már Krisztushoz.
Az elmúlt 100-150 évben tulajdonképpen a racionalizmus felvilágosodás, ateizmus megjelenésével megszűnt ez az államegyházi, egyházállami modell, mintha fokozatosan a hatalom elkerült volna a Vatikántól, az egyháztól, de most mintha megint valami változna, mert a nyugat, itt elsősorban a nyugat vezető ereje, az Egyesült Államok, mintha megint úgy lépne föl, hogy a kereszténység és a zsidóság védelmében együtt velünk, persze a NATO országaival, hiszen mi is ilyen értelemben háborúban vagyunk, tehát a magyar katonák is ma újra fronton vannak és harcolnak lényegében a keresztény világért. Ezt te hogy látod? Hogy most akkor megszűnt a konstantini korszak, vagy másféle módon egyes területeken folytatódik a történet. Illetőleg azt is tudjuk, hogy a világkereszténységen belül Ázsiának, Afrikának, Dél-Amerikának bizonyos részein teljesen függetlenül eszközöktől, hatalomtól, pénztől robbanásszerűen ébredésben van a kereszténység, tehát ébrednek, gyülekezetek tízezrei jönnek létre, és semmi közük az államegyházi modellhez. Tehát mintha több modell egyszerre létezne a világban.
Így van, mert az egyház, illetve az egyház bizonyos részei más és más helyzetben vannak. Tehát van, ahol még mindig üldözött, van, ahol megtűrt, van, ahol a kutyát nem érdekli, azt csinál, amit akar. Van, ahol éppen a politika felhasználja arra, hogy bizonyos, politikai érdekek, kulturális értékek mentén az egyház támogatását élvezett. Itt a nyugaton én ezt látom. Én személy szerint úgy látom, hogy a kereszténység ellenkultúraként tud önmaga maradni. Tehát az evangélium az az embereket belülről változtatja meg, és ezért az emberi kapcsolatokat változtatja meg, és tudja megváltoztatni bármilyen kultúrában, bármilyen társadalmi közegben. Teljesen egy iszlám civilizáción belül, vagy egy nyugati liberális demokrácián belül, vagy egy pogány római birodalmon belül, de valahol mindig más, mint a jelenlegi, az éppeni korrens kultúra, vagy kultúrálatlanság, ugye, attól függ, hogy nézzük. És úgy gondolom, hogy itt a nyugaton az egyház nagyon jól felhasználható politikai célokra. És az érdekes, hogy részben nekünk ugye érdekeink vannak, például a nyugati kultúra bizonyos értékei, nekünk is érdekünk, mert a mi szabadságunkat biztosítja. Tehát egy dolog az, hogy keresztényként odaállhatok egy politikai érdekcsoport, vagy egy politikai érték, vagy üzenet, vagy valamiféle, nem tudom mivel, én nem értek egyáltalán a politikához, ezt megmondom őszintén. Tehát egy dolog, hogy mint magánember a saját, keresztényként nyilván a saját értékrendi határaim, a saját etikám határaiig támogatok valamit, mert úgy látom, hogy ez jót tesz az egyháznak, vagy jót tehet az egyháznak, de közben oda kell figyelnem arra, hogy tényleg a saját belső morális krisztusi értékeim ne kerüljönek veszélybe. Ha ezek már veszélybe kerülnek, ha itt már kompromisszumba kényszerülök, akkor én abban már nem tudok részt venni.
Hadd kérdezzem meg, hogy beszélhetünk-e iszlamizációról Európában? Hogy látod ezt a mai helyzetet? Lehet a mai iszlám fellendülés, a kereszténység felett egy ítélet esetleg? Vagy félnünk kell egyáltalán ettől a folyamattól itt Európában, hiszen tudjuk, hogy folyamatosan zárnak be keresztény templomok, és folyamatosan épülnek a mecsetek Európában.
Én az iszlámmal, mint vallással foglalkoztam, meg az iszlám és a kereszténység történeti kapcsolatával. A migráció témája az egy nagyon más világ. Tudom ajánlani a Migrációkutató Intézetnek a weboldalát, a cikkeiket, a tanulmányaikat. A félelmek, meg ilyesmi, ugye itt van valami 508 millió európai, és néhány millió muszlim. És
most már több 10 millió, 24-ről tudok.
Most pontos adatot nem tudom, ilyenkor lenne jó.
És hát ők szaporodnak,
megnézni.
Növekednek,
igen.
Mi nem szaporodunk.
Igen, ez megint egy kérdés, hogy ebből mennyi igaz, vagy hogyan igaz. Tehát az, hogy egy átlagos európai családnak hány gyereke van, és azért az itt Európában élő átlagos muszlim családnak is hány gyereke van. Tehát vannak a nagyon, nagyon konzervatív muszlimok, akiknél a gyermekáldást ugye ilyen, tehát úgy veszik, hogy tényleg jönnek egymás után a gyerekek. A másik része muszlimoknak még ugyanúgy él, mint egy átlagos európai, egy-két gyereke van, ha van egyáltalán. Tehát a szekularizáció rájuk is hat, az egyik. Nem csak az egyházra, hanem a muszlimokra is. Tehát ami a népszaporulat meg ezeket a filmeket illeti. Ezért még vitatott, hogy lehet-e így projiciálni a mai adatokat, az, hogy majd mi lesz 50 évvel. Tehát azért itt egy komoly szakmai vita megy, ami mondom, én kívülálló vagyok, nem vagyok ebben belőle, de ennek érdemes utána nézni, hogy tényleg olyan a muszlimok népszaporulata, vagy hát hogy mondjam, hogy hány gyerekük van itt Európában, mint a saját kultúrkörükben hagyományosan, ahol meg mindenki muszlim, és egész másképp állnak a dolgokhoz. Jó, tehát ez egyik, aminek utána kell nézni, meg a félelmek. Itt úgy látom, hogy a félelmek egy pontig teljesen jogosak. Tehát igenis nagyon más kultúra, az iszlám, mondom, mivel egy civilizáció, és ideális formájában az élet teljes területét lefedi, tehát képzelj egy pizzát, aminek az csak az egyik szelete a vallás, de a pizzához tartozik, és az a pizza a vallási szelet által át van hat az összes többi, tehát a családjog, a büntetőjog, a harci törvények, a gazdaság, a kereskedelem, a politika, egészen az államberendezkedésig, majdnem, még ott már az iszlám abban már vannak, iszlám vallásokban vannak hiányosságok, de tehát egy mindent átfogó valamiről van szó ideálisan, és ugye a Korán szerint a muszlimok a legjobb közösség, amely az emberiségnek adatot, tehát ez az alapvető öntudatuk a muszlimoknak, ráadásul az iszlám az, amely Allah felett ugye a vallás, tehát Allah egyedül az iszlámot fogadja a vallásként, és ez a vallás, amely az összes többi fölött győzedelmeskedni fog, amely akkor is, ha ez nekik nem tetszik.
Tehát feltételezhetjük, tehát, hogy ma is missziós terepet látnak Európában?
Hát abszolút, persze. Tehát van az egyszerű mezei menekült, aki egyszer egy háborús közegből érkezik. És én is menekülnék onnan, ahol szétlövik az ember föl a házat. Tehát nyilván ez az egyszerű mezei menekült, aki tényleg menekült egy háborús környezetből, és aztán van, aki gazdasági betelepülő, tehát egyszerűen a jobb életvitel miatt, ezt is meg lehet érteni. Azért a nyugati hatalmak fenntartottak olyan rezsimeket ott a Közel-Keleten évtizedeken keresztül, amiket mi itt nyugatiak egy napig nem bírnánk ki. Tehát ezért ez is ott van, és hát aztán vannak, akik meg ugye tényleg ez a betelepülés, mint misszió, de azért ez szerintem kisebb arány. Tehát egyszerűen betelepülnek gazdasági meg egyéb okokból, itt úgy gondolják, hogy talán jobban élhetnek, és hozzák magukkal otthonról a konzervatív missziós hozzáállásukat, ezzel az öntudattal, hogy az ő vallásuk fog majd végső soron győzni, és hogy ők a legjobb közösség az emberiség számára. Tehát ilyen nagyon erős, kemény öntudatuk van. A mögött ez van, tehát büszkék a saját vallásukra, a hitükre, Ezért nem is tudnak mit kezdeni azzal, amikor a nyugatiak ilyen leveszik a keresztet, hogy ne bántsa az ő szemüket meg ilyenek. Ez számukra azt jelenti, hogy ezeknek nincs tartásuk. Tehát ott Norvégiában, hogy a kereszteket levették, hogy ne zavarja a muszlimok hitét. Tehát akkor ezeknek nincs tartásuk, nem is ér semmit a hitük. Ha szerintük is csak ennyit ér, akkor azt le lehet nézni. Az ő logikájuk, mentalitásuk szerint. Tehát ez mondom, itt olyan két olyan mentalitás találkozik, és ütközik, most már látjuk össze időnként itt Európában, ami sose fog, hogy mondjam, kibékülni. Tehát nem fognak asszimilálódni. Egy részük igen, a szekularizáció a muszlim közösségre is hat, látjuk ezeket a belső problémáikban, belső vitáikban, de nem fognak asszimilálódni. És a másik dolog az, hogy attól függ, melyik országból érkezik valaki, milyen vallásjogi, lelkiségi háttérből, ennek megfelelően azért igyekszik megélni, ahogy mi keresztényként, ellenkultúraként a maga muszlim hitét, vagy pedig iszlamizálni akarja a környezetét, tehát hogy menjen a dáva, az iszlámra hívás, és ahol lehet minden kaput, kiskapun bejutni, a politikába, a gazdaságba, a bankvilágba, az interneten, mondom, békés úton, gazdasági úton, minden, nem a karddal, hanem tollal, de nagyon erős öntudattal misszionálnak. Tehát itt nem ez önmagában a probléma, hanem az, hogy ahogy Európa ezzel nem tud mit csinálni. Tehát, hogy Európa a saját gyökereit, ezeket a zsidó, keresztény, germán, kelta, szláv, stb. Gyökereket vesztette el, vagy már ezekben nem bízik, hogy a globalizáció, meg ez egész, hogy mondjam, azt kell mondjam, egy kommunista hátterű politika ideológiát, ezek a Gramsci, meg a többiek, akik ugye a patriarkális társadalmi formák, a családi forma szétzilálását, meg ezeket tűzték ki célul. Tehát, hogy ez tényleg működik, ez nagyon jól működik. Tehát ilyen kultúrháború beindult itt a nyugaton, és ez gyakorlatilag kivéreztette Európát, és ezért alapvető önvédelmi reflexei sincsenek. A kulturális tudata Európának nagyon tényleg olyan bűntudatos, a gyarmatosításra, a holokausztra hivatkozva, ez a baloldali, liberális, vagy nem is tudom, progresszív, vagy nem tudom, minek nevezem, hozzáállás, ez már valahol egyszerűen védtelenné teszi Európát. Vagy pedig, hogyha maguk az államok nem védik meg a polgárokat, hát akkor a polgárok fogják magukat megvédeni. Vagy legalábbis úgy érzik, hogy nekik kell valamit tenni. És ez nem lesz szép. Akkor már tényleg az önkényeskedés, meg ezek a dolgok előkerülnek. És még egy dolog, hogy mi zajlik itt most globalizáció szinten, meg európai szinten, meg hogy a nagyhatalmak, meg a politika mit mond, meg mit csinál, mit tud csinálni, mit nem tud csinálni a betelepülésekkel, a migrációval. De attól még mi egyszerű mezei keresztényként találkozhatunk egyes emberekkel, akikkel nekünk azzal az egyes emberrel kell krisztusi módon bánnunk, és nem a nagy globális politikai, nem tudom mik, alapján, vagy ezeket a szem előtt tartva, hanem a krisztusi etikával tanítványként kell viselkednünk velük. Azzal az egyes emberrel, akivel találkozunk.
Hogy tudnád megfogalmazni, hogy mit kaptál te Jézustól? Tehát Jézus Krisztus mit jelent végül is számodra?
Azzal kezdődött, hogy ráébresztett arra, hogy mennyire bajban vagyok, és erről nem is tudtam. És hogy ő neki fontosabb volt az én boldogságom, és hogy kikerüljek ebből a bajból, mint a saját élete. Tehát ez az önfeláldozó, féltő szeretet, ami engem egyszerűen megragadott. Az, hogy nem csak az, hogy az életem bírálja, kénytelen ítélni a gondolataim, szavaim, tetteim fölött, de hogy magára veszi a büntetésem, és helyettem bűnhődik, inkább fordul önmaga ellen, mint hogy ellenem forduljon, egy ellene lázadó lényt képes szeretni bennem, és aztán ugye föltámad, és akkor meg lehet szólítani, meg lehet neki köszönni, és ettől kezdve vele lehet együtt menni, így az életet így vele élni, bár nem látom, de mégis benne bízva valahogy lehet végigmenni ezen az életen, és hogy ő végigvisz ezen az életen, és hogy vele együtt járva az ember változik, az ő értékrendje belém épülhet, és ezért a döntéseimben ott van, és ezért aztán a jellememben ott van, és ezért aztán a sorsomban ott van. És hogy még a halálon is átvisz egy napon, mit nem jelent?